A nap vendége továbbra is Üveges Zoltán, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítési és marketing vezetője, és hát felvázoltuk, hogy mind a raktározásban, mind a logisztikában milyen hangsúlyos szerepet töltötök be a piacon, viszont beszéljünk arról, hogy azért egy ilyen cégcsoportnál nemzetközi szinten nagyon fontos a terjeszkedés, illetve az, hogy milyen szereplőket vontok be a működésetekbe. Hogyha azt nézzük mondjuk, hogy Észak és Nyugat-Európa, akkor itt melyek a legfontosabb irányok és szegmensek, amelyek érintettek?
Igen, Észak és Nyugat-Európa azért fontos számunkra és a magyar gazdaság számára is, hiszen a külkereskedelmi forgalom egy jelentős része ezekben az irányokban bonyolódik, és 3 éve hirdettük meg azt a stratégiát, hogy ezeket az irányokat mi igyekszünk felderíteni, és a saját nemzetközi hálózatunkat a leginkább hozzáigazítani azokhoz a kereskedelmileg érzékeny, illetve volumenben nagyon nagy részt képviselő gazdasági régiókhoz, amelyek különösen fontosak a magyarországi ipari kereskedelmi szereplők számára.
Tehát a 2024-es év egyértelműen már erről szólt.
Abszolút, és gyakorlatilag a 2023-ban bemutatott koncepciót vittük tovább 2024-ben. A nemzetközi hálózatunkban 6 európai kiemelt átrakó központ úgynevezett Eurohub segítségével biztosítjuk az áruk folyamatos áramlását gyakorlatilag ezekbe a nagyon-nagyon frekventált nyugat-európai, illetve észak-európai irányokba, illetve 2024-ben előkészítettünk jó néhány olyan bővítést, aminek a segítségével immáron most már Magyarországról is elmondható, hogy bizonyos országok felé regionális elosztóközpontként tudunk működni, tehát kapott egy ilyen szerepet, egy ilyen másodlagos szerepet a hálózat magyarországi része, illetve erről majd nem sokára beszélünk, hogy melyek ezek az országok.
Igen,
nem akarom
rákérdezni, igen.
De hogyha még Nyugat-Európánál maradunk, akkor nagyon fontos a piac számunkra, illetve irány számunkra Németország, illetve Németországon keresztül a Benelux államok, illetve Franciaország felé is nyitottunk új vonalakat. Ennek gyakorlatilag az a koncepciója, hogy az előbb említett európai átrakó központokon keresztül hatékonyan kiszolgálni egy rendkívüli nagy volumensűrűségű régiót. A rendkívüli nagy volumensűrűséget azt akár 10-szeres, 20-szoros mértékben is lehet érteni, mondjuk még egy aktív, vagy közepesen aktív közép-kelet-európai gazdasági régióhoz képest, tehát annak ellenére, hogy azért az elmúlt évtizedekben meglehetősen megfigyelhető volt bizonyos gyártókapacitásoknak az átrendeződése, azért még mindig ezekben a nyugat-európai régiókban nagyon komoly felvevő piaca van ezeknek az árunknak, és emiatt gyakorlatilag ezeken az európai átrakó központokon keresztül közvetlen elérést biztosítunk a közép-kelet-európai, így a magyar áruknak is, például Németország frekventált gazdasági régióiba. Ez napi akár 50-100 kamionnyi árut is jelenthet.
És akkor beszéljünk részletesebben az országokról, hogyha már ígérted, Németországot említetted, de Lengyelországot biztosan még fel kell itt sorolni.
Abszolút. Lengyelország az egyik legkomolyabb fejlődő kereskedelmi partner gyakorlatilag az elmúlt 30 évben Magyarországnak, és különösen az elmúlt 10 évben szorosan együtt dolgozunk például a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamarával is annak érdekében, hogy a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok minél inkább élénküljenek. Természetesen segítjük ezen belül azoknak a magyar vállalkozásoknak a lengyelországi terveit, illetve lengyel vállalkozásoknak a magyarországi terveit is, ez oda visszairányban érvényes, akik úgy gondolják, hogy a másik országban érdemes exportpotenciálokat felderíteni, és hát ilyen szempontból Magyarország számára közel 40 milliós lengyel piac egy nagyon értékes régió, és egyre több magyar kis- és középvállalat is próbálkozik meg lengyelországi értékesítéssel, nem véletlenül, hiszen ott őket egy kiszámítható környezet és egy jó piac várja, amely kedvező méretgazdaságossági mutatóival biztos, hogy egy versenyképes jó üzleti koncepcióval rendelkező magyar KKV számára tud érdekes és jó felvevő piac lenni.
Hogyha már néhány országot feltettünk a Raben nemzetközi logisztikai és gazdasági térképére, akkor nézzük azért a déli irányt is és a balkáni térséget egészen a görög partokig, hiszen ez is egy rendkívül fontos irány.
Így van. Kevesen tudják például, hogy az elmúlt 5 évben Görögországgal a kereskedelmi forgalmunk megduplázódott, ami egy olyan növekedés, amelyet egészen egészen egzotikus távolságokra utazva tudunk csak megtenni. Görögország is például egy ilyen szempontból sokkal kiszámíthatóbb Európai Uniós piac, ahol a Rában már jó pár éve jelen van egy akvizíció révén.
Tehát a görög kikötővárosok rendkívül fontosak akkor.
Így van, és az elmúlt években a kikötővárosok pedig nagyon felértékelődtek, mert a távol-keleti forgalom drasztikusan növekszik, továbbra is egyébként, amely Európába irányul, és ezek a távol-keleti volumenek keresik a maguk helyét, és az egyre telítettebb nyugat-észak-európai kikötők helyett most már sokszor preferálják a görög kikötőket. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az elmúlt években nagyon sokat fejlődött az infrastruktúra, mind a kikötőkben, mind a kikötőktől a szárazföldön való továbbszállítási módozatok vonatkozásában is, így aztán jó versenyképes alternatívát, illetve futási időben is jó alternatívát tud kínálni egy görög kikötőn keresztüli ázsiai beszállítás.
Na most ugye a balkáni és általában a dél-európai kapcsolatok korábban is, ahogy mondtad, erősek voltak, vagy az említett kínai gazdaságpolitikai törekvések nyomán kerültek a fókuszba?
Én azt gondolom, hogy korábban is erősek voltak. Számunkra a Balkán olyan szempontból egy érdekes fejlődő régió, ahol megint csak nagyon sok magyar gazdasági szereplő keresi a számítását, egyre többen, gondoljunk akár csak a fejlődő ingatlan beruházásokra, vagy a Triestben zajló magyar kikötőfejlesztésre. Tehát ezek mind-mind olyan törekvések, ahol látszik az, hogy itt az Adriai-Balkáni régióban komolyan gondolkodnak a gazdasági szereplők, és látszik is, hogy Horvátországban, akár Szerbiában is, egyértelműen Bulgáriában olyan fejlődések, fejlesztések zajlanak jelen pillanat, amelyek a külföldi szereplők számára is érdekesek. Ezek az országok is vágyják a külföldi befektetéseket, a külföldi tőkét, és bizony a szolgáltató szektorok mellett, amelyek jellemzőek pénzügyi szolgáltatások, amiről azért hallunk lépten nyomon, hogy magyar cégek is terjeszkednek, illetve megvetik a lábukat ezekben az országokban. Az ipari szereplők, illetve a magyar kereskedelmi cégek, ne adj Isten, elkereskedelmi cégeknek is potenciál ez a régió, ezért igyekszünk ide is a kapacitásokat rohamosan fejleszteni. Ennek az ütemnek való megfelelés kényszere alatt, hogy mondjuk például Görögországban kétszer annyi áru fordul meg Magyarországról, Magyarországra, mint 5 évvel ezelőtt.
Hogyha már említetted a 2024-es évet, illetve ott rengeteg, hogyha már terjeszkedés, akkor eredmény megszületett. Milyen további terveket készítettetek elő, ami mondjuk a 2025-ös évet, vagy az azt követőt jelenti majd?
Nagyon sok tervünk van, ezek egy részéről még nem is tudok beszélni, mert még nem érkezett el az idő, hogy ezekkel megérkezzünk a piacra. Hogyha kettőt ki kellene emelni, akkor elsősorban az új raktárunkkal kezdeném, ahol most 2025 elején kezdtük el a működést Tatabányán, egy ügyfélre szabott raktári környezetben, egy szűkfősős rendszerben biztosítunk egy gyári kiszolgálást, illetve késztermék raktározást az egyik legnagyobb magyarországi, illetve európai ügyfelünknek.
Mekkora kapacitással rendelkeztek itt nagyságrendi?
Ez egy 12.000 négyzetméter jelenleg, és további bővítését tervezzük. Igazából itt a kapacitásra arra kell gondolni, hogy például ez a divíziója az ügyfelünknek gyakorlatilag az európai gyártását igyekszik egyre inkább Magyarországra koncentrálni, és ezt a több mint kétszeresére dúzadó gyártási volument kell majd ennek a szatellitraktárnak kiszolgálnia. Ez tipikusan az a történet, amiről a beszélgetésünk elején szó volt, hogy ennek egy része ennek a működésnek gyári környezetben volt egészen a közelmúltig, és egy pár éve, amikor ezekről a beruházásokról döntöttek, akkor arról is döntöttek, hogy a logisztika kerül ki idézőjelben egy picit a falakon kívülre, annak érdekében, hogy a gyártásnak helyet biztosítson, illetve egy olyan komplex környezetben tudtuk ezáltal megvalósítani ezt a kiszolgálást, ami hisszük azt, hogy egy sokkal hatékonyabb működést is fog eredményezni a gyártási folyamatokban is, illetve a késztermék piacokra való eljutásában is.
És hát említetted ezt a tatabányai raktárkapacitást, de azt mondtad, hogy ez csak az egyik a tervek közül.
Igen, a másik ilyen projekt az az európai szállítmányozási hálózatnak a további bővülése. Ezzel kapcsolatosan nem véletlenül beszéltem az imént a Balkánról, hiszen Görögország vonatkozásában fogunk elindítani járatokat a gyakorlatilag a nagyon közeli jövőben, akár már a második negyedév folyamán, illetve hát Európa szívéről, hogyha beszélünk, akkor mindig is egy vágyunk volt, hogy Svájcban saját üzleti egységgel tudjunk megérkezni. Ez még egy kvázi fehér folt volt a Raben térképén, és márciustól, tehát most a napokban indult el hivatalosan a svájci Raben üzleti egység, ahol most jelen pillanatban a hálózatnak az integrációja zajlik, és hamarosan remélhetőleg Magyarországról is köszönhetjük export vonatkozásban a svájci kollégákkal való egyre frekventáltabb együttműködést.
Önök egy izgalmas időszakot éltek, vagy élünk át. Amire még érdemes kitérnünk, az az Amazon, mint szállító partner.
Igen. Ez egy nagyon izgalmas fejlesztése volt a 2024-es évnek, bár a háttérmunkák azok jóval korábban kezdődtek, hogy az Amazon a világ egyik legnagyobb online piactere, és ilyen szempontból több ezer, több tízezer beszállítója van Európa szerte. Gyakorlatilag Európa minden tájáról érkeznek erre. Ennek a piactérnek a logisztikai kiszolgáló egységeibe áruk, és ebben a rendszerben egy preferált szolgáltatói státuszt ért el a Raben csoport, ami azt jelenti, hogy az európai Amazon lokációkra, az európai Amazon raktárakba egy nagyon komoly, óraműszerű pontossággal működő rendszerben sikerült egy beintegrálni gyakorlatilag a mi hálózatunkat, ezáltal akár páraklapnyi árut is egy magyar kereskedő, aki az Amazont, mint piacteret tudja partnerei között, meg tud érkezni egy nagyon kiszámítható szállítási móddal, egy nagyon kiszámítható módon, úgy, hogy egy tervezhető időn belül eladhatóvá válik a terméke az Amazon online felületein.
Hogyha már beszéltünk arról, hogy hány fővel dolgoztok, illetve hány fő biztosítja ezt a nem csak hazai, hanem nemzetközi szintű raktározási és szállítmányozási kapacitást, akkor hogyan kezeli a Raben csoport, és kifejezetten egyébként a magyarországi cég a munkaerőpiaci kihívásokat, különös tekintettel a szakember hiányra és a toborzásra?
Elsősorban igyekszünk vonzóak maradni munkáltatóként is, ezért folyamatosan dolgozik nem csak a cégcsoport, hanem a magyarországi egység HR szakembergárdája is.
Miket tesztek ezért?
Igyekszünk azokat a közösségépítő elemeket megtartani nyilvánvalóan az egyéb kínált juttatásokon, csomagokon kívül, amik miatt azt szokták mondani, hogy egy kifejezetten emberbarát logisztikai szolgáltató tudunk lenni. Ilyenek például a rendszeres sportesemények, amiket szervezünk, vagy a közösségi terek, amiket a telephelyeinken kialakítunk, de most már nem adunk át például átrakó központot anélkül, hogy az odaérkező sofőröknek ne legyen külön pihenőhelysége. Ez egyébként megérkezett egy ilyen nemzetközi elvárásként, vagy előírásként is, de mi ebben úttörők vagyunk az európai hálózatban, igyekszünk ezáltal a sofőröket is megbecsülni, akik nap mint nap gyakorlatilag az aszfaltot koptatják áruk tonnáinak ezreivel, hogy amikor ők megérkeznek, és a pihenőidejüket el kell, hogy töltsék, és eltöltik ezeken a telephelyeken, akkor kultúrát körülmények között tudjanak ők is pihenni. Például ez egy olyan kezdeményezés, amivel igyekszünk ezt a dolgot erősíteni. Ezen túl pedig természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a munkaerőpiac jelen pillanatban elég komoly szakember hiánnyal küzd, ezért mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy eljussanak az ajánlataink, eljussanak a híreink a megfelelő potenciális fogyasztói körhöz. Fogyasztói kör alatt itt mire gondolok? Azokra, akik számunkra érdekesek lesznek majd, mint jövőbeni munkavállalók, mind a tapasztalt szakemberek, mint pedig a pályakezdők körében igyekszünk magunkat pozícionálni ezekkel az eszközökkel, hogy minél nagyobb merítéssel tudjunk szakembereket toborozni.
Tehát akkor itt a Z-generációról is beszélünk már, illetve hát a hamarosan a munkaerőpiacra lépő alfákról is.
Abszolút, és ennek megfelelően a médiumokat is ehhez igyekszünk igazítani, tehát még lehet, hogy még vannak olyanok, akik emlékeznek az Express állási hirdetési rovatára, azért onnan el kellett jutni oda, hogy egyre inkább a közösségi média platformok jelentek meg ilyen szempontból, mint húzó médiumok, illetve a különböző internetes álláskeresési portálok. Most már gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy a különböző Z és Alfa által fogyasztott médiumokon is megjelennek tartalmaink, így hamarosan például már volt rá példa, teszteltük a TikTok álláshirdetés feldolgozó vagy disztributáló képességét.
Tehát új csatornákat kell bevetni, miket az eddig a tapasztalatok?
Abszolút. abszolút pozitívak a tapasztalatok. Itt egy raktári toborzásnál, egy műszakrendváltásnál volt szükségünk több tízes nagyságrendben új munkaerőre, és itt bevetettük tesztjelleggel a TikTokot, és az egyik legjobb elérési arányt produkálta ez a médium. Tehát igen, számolnunk kell azzal, hogy az új feltörekvő generációk már ezeken a médiumokon is keresnek, vagy ezeken a médiumokon is elérhetők, és előbb elérhetők, mint mondjuk klasszikus hirdetések által.
Azt gondolom, hogy a munkavállalókról beszélünk, és arról, hogy hova csatlakoznak be szívesen, akkor nagyon fontos a társadalmi felelősségvállalás egy nagy cég részéről, mint akár a Ráben esetében, és úgy tudom, hogy erre van is gyakorlatotok.
Így van, gyakorlatilag cégcsoport szinten stratégiai elemként kezeljük. Most már mondhatom azt, hogy évek óta társadalmi felelősségvállalást, illetve egy komplex úgynevezett ESG stratégiánk van, ugye ez most egy nagyon divatos betűszó a napjainkban. Gyakorlatilag arról szól a történet, amit egy picit érintettünk már itt a fenntarthatóság kapcsán. Olyan logisztikai ingatlanjaink vannak, aminek az egynapi energiafogyasztásával egy modern elektromos autóval majdnem megkerülhető a föld. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt a helyén kezeljük, és folyamatosan igyekezzünk csökkenteni, illetve fenntarthatóvá tenni. A másik oldalról pedig társadalmilag tisztában vagyunk azzal, hogy ezeken a tevékenységeken keresztül minimum ezekre a társadalmi megatrendekre hatással vagyunk szolgáltatóként, és ezek a trendek, ezeknek az alakulása a mi tevékenységünkre is hatással van. Úgyhogy ezeket nagyon szorosan figyeljük cégcsoport szinten is, illetve teszünk érte. Nem véletlen, hogy 2021 óta úgynevezett SLL koncepcióban üzemeltetjük, vagy hajtjuk végre az új beruházásainkat. Mit jelent ez? Az új beruházásoknak, illetve a meglévő tevékenységnek bizonyos fenntarthatósági céloknak, illetve mutatóknak megfelelése esetén kedvezőbb finanszírozási konstrukcióban jutunk finanszírozási forrásokhoz, illetve például most már silver minősítésünk van az EcoVadis rendszerében, ami azt jelenti, hogy folyamatosan javítjuk bizonyos környezeti mutatóinkat, a környezeti lábnyomunkat ezeken a területeken is. Megjelenik ez a felelősségvállalás.
Most, hogyha a szektorról, a raktározásról, a logisztikáról, illetve hát a tevékenységeitekről beszélünk, akkor itt a változás az, ami állandó ebben a szektorban. Mennyire lehet, mennyire tudtok előre tervezni, látni?
Hú, ez nagyon sok faktortól függ. Erről szoktunk különböző rádiós műsorokban a legtöbbet polemizálni, illetve gyakorlatilag erre irányulnak azok az úgynevezett folyamatos fejlesztési workshopjaink is, amelyeket időről időre az ügyfeleinkkel tartunk, ugyanis ez egy közös munka. Ez a szállítási logisztikai folyamatokban résztvevő felek közös feladata. Logisztikában ezt úgy hívjuk, hogy készletoptimalizálás vagy forgási sebességnek az elemzése, folyamatos elemzése, illetve nagyon fontos itt is az előrejelzés. A szállításban pedig leggyakrabban az ilyen üres kilométer szakzsargon szavak szoktak felmerülni. Ott ugye az a fontos, hogy lehetőleg ne friss levegőt szállítsunk, hanem lehetőleg a fuvareszközöket, a rendelkezésre álló kapacitást a leghatékonyabban kihasználjuk. Ebben mind a két területen nagyon komoly feladata van a szállítási lázban résztvevő összes félnek, és ezek a törekvéseink arra irányulnak, hogy ezeken a fejlesztéseken keresztül ezeket az előrejelzési képességeket minél pontosabbá tegyük, és minél inkább javítsuk. Ha kell, akkor komoly, ha úgy tetszik, rendszertámogatást teszünk mögé, és nem csak programozott algoritmusok, hanem most már akár mesterséges intelligencia segítségével is igyekszünk optimalizálni, ahol csak lehet, illetve háttérfolyamatokat is lehet ilyen szempontból górcső alá venni, és nagyon sok olyan robotizált megoldásunk működik most már, ahol korábban valamilyen szűk keresztmetszetet vagy hatékonytalanságot ezzel sikerült felszámolni. Teljes mértékben a papírt még nem tudtuk száműzni a működésből. Ez is például ennek a háromoldalú felelősségnek az egyik eleme, hogy hogyan tudjuk mind a szabályozói környezet részéről, mind a megbízók részéről, mind a szolgáltatók részéről az ezzel kapcsolatos feladatokat, fejlesztéseket felgyorsítani. Gondolok itt például mondjuk egy európai szállítás esetében a küszöbön álló elektronikus CMR dokumentumnak a bevezetésére, hiszen ma még sok ezer autó indul el bizony papír alapú dokumentumokkal, ezzel például jelentősen lehetne ennek a környezetterhelését csökkenteni.
És miközben beszéltünk versenyképességről, fenntarthatóságról, logisztikáról, szállítmányozásról, a legelején bedobtam egy olyan gondolatot, hogy emberarcú logisztikai szolgáltatásokról is beszélünk. Mit értesz emberarcú logisztikai szolgáltatás alatt?
Az emberarcúság azt szerintem azt jelenti, hogy nagyon sok dolog most már automatizált, vagy részben automatizált folyamatként megy végbe, és ez igaz a logisztikai szolgáltatásoknak bizonyos részfolyamataira is. Azonban azt mindig érdemes szem előtt tartani, hogy nagyon sok értékesítési folyamatban, vagy árumozgási folyamatban, így egyébként a mi szolgáltatásunknak a kezdő és a végpontján is jellemzően emberek ülnek. A kezdőpontján, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor ül a megbízó, aki biztonságra, megbízhatóságra törekszik, igyekszik kiszolgálni az ő üzleti partnerét. A másik végén pedig ül a címzett, aki lehet akár a végfelhasználó is, tehát lehetsz te is magánszemélyként, lehet bármelyikünk, aki pedig szeretné megkapni azt a terméket, de lehet ugyanúgy egy üzleti partner is, aki pedig tovább dolgozik azzal a termékkel, és a kettő között van egy bizonytalansági faktor. Ugye kiadom az árut a gyáramból, mint megbízó, és elvesztem a tájáskontrollt felette. Tehát valamilyen kontrollom megmarad, de azért ott belép egy másik szereplő a történetbe, és minél inkább kiszervezettebb és komplexebb ez a tevékenység, annál inkább nő ez a bizonytalansági faktor, annál inkább kell foglalkozni azzal, hogy minőségben szolgáljuk ki mind a kezdőponton ülő megbízót, mind a végponton ülő címzettet akár, hogy ezeket a bizonytalansági faktorokat csökkentsük, és lehetőleg az ő üzleti sikerükért dolgozzunk, és azt segítsük elő. Ehhez az, hogy ember kommunikáljon emberrel, ott, ahol például egy veszélyes áru szállítási körülményeit kell garantálni, vagy egy élelmiszerhigiéniai szabályt kell betartani, vagy ne adj Isten felülvizsgálni, itt mindenhol a megfelelő kompetencia szinteken embereknek kell kommunikálnia a megbízókkal, illetve az érintett felekkel. Ez a mi számunkra nagyon-nagyon fontos, ezért is az egyik mottónk a We Care, hogy törődünk ügyfeleinkkel, törődünk a partnereinkkel, egyszerűen azért, mert ez elemi érdekünk ahhoz, hogy egy teljes komplett szolgáltatást tudjunk nyújtani.
Akkor legyen mára ez a végszó, és köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Üveges Zoltán, a Raben Trans European Hungary Kft. Értékesítés és marketing vezetője volt ma a vendégünk. És köszönöm a figyelmet, további jó rádiózást, Kutasi Juditot hallották.